tized megahertzes ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jóváhagyta a szerdai ülésén a kormány az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló vélemény nyilvánító szavazást, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely üdvözölte, hogy az Egyesült Államok a háború oldaláról a béke oldalára állt, és kedvező fejleményként említette azt a tűzszüneti javaslatot, amelyet Ukrajna és az Európai Bizottság elnöke is elfogadott. A közösségi érdekvédelmi konzultáció során 5 olyan lehetőség körvonalazódik, amely megoldást jelenthet a települések védelme érdekében, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor közölte, a Magyarországon működő mintegy 3100 önkormányzatból körülbelül 2000-nek fogy a népessége, és 1000-re tehető, ahol ez a mutató emelkedik. A miniszter elmondta, ezek a települések szeretnének nagyobb védelmet kapni, ehhez kapcsolódóan sarkalatos törvényben gondolkodnak. Van pár száz olyan önkormányzat, amelyek számára a növekedés veszélyt jelent, tette hozzá, példaként említve a budapesti agglomerációt, a Balaton vagy a Velencei tó környékét. Az egyik ilyen az ingatlan adásvételének tiltása a nem ott élők számára, de a konzultáció során szóba került az elővásárlási jog kiterjesztése, az ingatlan vásárlás, valamint a lakcímbejelentés feltételhez kötése, illetve a helyi adózási kötelezettségek megállapítása is. Fél év alatt 1 milliárd palack és doboz került vissza a körforgásos gazdaságba a kötelező visszaváltási rendszer működtetéséért felelős Mohu közlése szerint. A minden doboz visszajár képviselője a hulladékgazdálkodási vállalat adatait elemezve kiemelte, arányaiban az üvegeket váltják vissza a legkevésbé a magyarok. Az EUFOR boszniai jelenlétének megvétózását kéri majd Oroszországtól Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke ezt azután közölte, hogy a boszniai szövetségi ügyészség elrendelte az előállítását. A boszniai szerb elnök közölte, hogy hamarosan magas szintű vezetőkkel tárgyal Oroszországban. A világegyetemet feltérképező új űrteleszkópot indított útnak a NASA. A SpaceX hordozó rakétával föld körüli pályára állított űreszköz műholdakat is vitt magával. Március 15-én szombaton vidéken és a fővárosban is számos ingyenes programmal várják a családokat a különböző intézmények. Március 15-én ingyenesen látogatható kulturális programok és intézmények listáját a magyar kormány is közzétette. Budapesten ingyenesen látogatható lesz a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Szép Művészeti Múzeum és a Szent Korona az Országházban. Ezen kívül az Aquincumi Múzeum, a Ludwig Múzeum, a Szent István Terem a Budai Várban, valamint a Magyar Vasúttörténeti Park, a Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Nemzettudományi Múzeum is. Vidéken, Nyíregyházán ingyenes lesz a Sóstói Múzeum falu, Sopronban a történelmi séta, Gyulán a történelmi hangverseny, Székesfehérvárott a fáklyás felvonulás, Tiszafüreden a Kispál Múzeum, Debrecenben a Huszár történeti kiállítás, Szentendrén pedig szintén ingyenes lesz a Huszáros nap. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján egésznapos programkínálat várja az újjászülető budavári palotanegyed látogatóit. Hagyományőrző honvédek elevenítik fel a forradalmi hangulatot a Csíkós udvaron, a gyermekeket kézműves foglalkozások és huszárdalok várják a lovardában. Ezen kívül rendhagyó történelemórát tart Katona Csaba történész, a szabadságharc ismert és ismeretlen hőseiről. Néptánc bemutató lesz a Fitos Dezső társulat előadásában, és ünnepi koncertet ad a Zenélő Budapest huszárzenekara. Különleges magyar édesség a Stümmer pillanat Korfu űrcsokoládé utazhat a NASA jóváhagyását követően Kapu Tibor, a Hunor Magyar Űrhajós Program kutató űrhajósa csomagjában a nemzetközi űrállomásra. A Hunor Magyar űrhajós program és a Stümmer Kft. Szerdai közleménye szerint együttműködésük, melynek részeként a magyar csokoládé is eljuthat az űrbe, 2024 áprilisában kezdődött, az egyeztetéseket követően pedig a Stümmer hivatalos támogatóként csatlakozott a magyar űrmisszióhoz. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Az összefüggő csapadékzóna lassan elhagyja az országot. Mögötte komoly felhőképződés, ez szortan záporok, zivatarok alakulnak ki. A zivatarokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak viharos lökések. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 22 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címmel jelent meg nem régiben dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója és a Miskolci Egyetem professzora új könyve. Tanulmánya egyrészt az egyházak várható térbeli folyamatai iránt érdeklődőknek kíván elemzéssel szolgálni. Másrészt, és ez talán a lényegesebb, támogatni kívánja az egyházak jövőbeli döntéshozatali folyamatait. Dr. Tóth Géza előadását hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a népszámlálási adatok feldolgozására került sor. Előző könyvemben egy általános, teljes adatsorra vizsgálódtam, most pedig azon belül csak a 0-18 éves korosztályra fókuszáltam. Felmerülhet a kérdés, hogy miért olyan lényeges ez, mitől fontos ez? Gondoljunk talán arra, hogy kik töltik ki a kérdőívet. Természetesen nagyon sok esetben fiatal is ügyesen megcsinálja, de azt gondolom, hogy és az én hipotézisem, nem tudom ugyan igazolni, de talán elfogadható, én azt gondolom, hogy elsősorban a szüleik. Na és ha az tényleg így van, ha a hipotézisem valós, akkor ez egy nagyon fontos információ, és nagyon fontos erre építeni. Mert hogy az egyén vallásosságát döntően a családi szocializáció határozza meg. És ez az elsődleges dolog. Természetesen valaki később is, ha nem kap otthonról vallásos nevelést, megtérhet, olyan baráti közösségbe, olyan iskolába kerülhet, ahol közel kerülhet a valláshoz, de a döntő többség viszont nem. És ha és amennyiben így figyeljük az adatokat, akkor azt lehet látni, hogy ez az adat csoport, ez a 0-18-as korosztály lehet a jövendőbeli vallásosoknak a magja. Természetesen itt is el kell mondani azt, mint amit az előző könyvben már elmondtam, hogy teljesen statisztikusként nem mondhatom azt, hogy ők a vallásosak. Pusztán annyi, hogy az, aki bekattintotta, bizonyára emlékeznek a hallgatók, hogy ez nem volt egy kötelező kérdés, kötelezően megválaszolandó kérdés. Csupán azt mondhatom, hogy aki valamilyen választ adott, az a vallásosságára igazából pozitívan gondolkodik, ezért leegyszerűsítve vallásosnak nevezzük őket. Tehát összegezve, azzal, hogy nagyrészt valószínűleg a szülők kattintották be, ezért az ő vallásosságuk tükröződik ezen az adatokon, és ezért, mivel ezek a gyerekek valószínűleg vallásos nevelésben részesültek, őket tekintjük a jövendőbeli egyház magjának, ezért ez a csoport különösen fontos figyelemre érdemes. Mik a legfontosabb folyamatok? Talán egy ilyen keretbe próbálom tenni az alapgondolatokat. Egyrészt a szakirodalom arról beszél, hogy a magyar fiatalok egyre kevésbé kötődnek az egyházakhoz, viszont, tehát a hagyományos történelmi egyházakhoz, viszont a valláshoz általánosságban nyitottak. A vallásos fiataloknak az aránya csökken, de azok, akik esetében már a családi vallásos nevelés adott volt, azoknak a döntő többsége, 85-90%-a vallásosnak nevezi magát. Emellett egyre inkább beszélni kell arról is, hogy az iskolai vallási nevelés, vallási információk fontosak az egyéni életében, és erről majd még beszélnem kell, hiszen a vizsgát erre is irányult. Viszont ezt a csökkenő tendenciát az iskolai vallási nevelés nem tudja ellensúlyozni, bármennyire is nagyon sok egyháziskola nyílt, vagy az egyház vett át korábbi iskolákat. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Itt ezen a ponton még azt meg kell jelzni, hogy akkor van ennek igazán hatásos szerepe a fiatal vallásossága szempontjából, hogyha egymásra épülő rendszerekről beszélünk. Tehát a gyerek tud járni egyházi óvodába, általános iskolába, és majd megtalálja az egyházi középiskolát is. Ez egy ideális esetben esetleg a egyházi felsőoktatást is igénybe veheti. Akkor lehet igazából jó eredményeket elérni, és bizonyos tekintetben erről is beszélek a munkámban. Ahhoz, hogy keretbe tudjuk az egészet tenni, az egész folyamatot, ezért kell, hogy beszéljünk először általánosságban, és utána szeretnék egy kicsit a konkrét dolgokra rátérni. Mi is történt ebben az időszakban, ugye egy három népszámlálásról beszélek, tehát 2001, 11 és 22 között, ez alatt az időszak alatt Magyarország népessége 10,2-ről 9,6 millióra csökkent. Tehát egy általában egy természetes fogyás a jellemző. Ezt lokálisan módosíthatják a vándorlási folyamatok, egyrészt Magyarországról történő elvándorlás, és a Magyarországon belüli vándorlási folyamatok. Szerkesztőre mutatok egy térképet, de egy pár szóban szeretnék erről önöknek beszélni, mert hogy a könyvemben négy csoportba hozom a településeket, vándorlás, illetve természetes demográfiai szempontból. Van Magyarországon néhány olyan település, amelyek esetében pozitív demográfiai folyamatokról beszélünk, tehát természetes szaporodás van, független az országos csökkenéstől, illetve oda vándorlás is jellemző. Fontos, hogy ezek hol vannak, nagyon sok esetben Budapest körül, Budapest agglomerációjában, valamint nagyobb városaink körüli településcsoportról beszélünk. A következő, még viszonylag kedvező csoport, és ebben az esetben az egyházmegyének nagyon sok települése érintett, természetes szaporodás jellemzi, viszont nagyon nagy jelentősége az elvándorlásnak. A következő két csoport, a természetes fogyással rendelkező csoportok, ahol odavándorlás van, ahol ezt a fogyás valamilyen szinten ellensúlyoz odavándorlás, ez elsősorban a Északnyugat-Dunántúl, illetve Pest megyében látható, és az összes többi település, amely elvándorlással jellemezhető. Miért olyan lényeges ez? Hát először is a könyvemben három dologra egyszerűsítem le, három alapfolyamatra egyszerűsítem le a fiatalok vallásosságát befolyásoló tényezőket. Az első, amiről már egy pár szóban megemlékeztem, a népesség számának a gyakorlatilag 1981 óta történő folyamatos csökkenése. A második, amelyről szintén már más korábbi munkámban beszéltem, A társadalom nagyon jellemző a szekularizáció, egyházaktól, hagyományos egyházaktól, vallástól elfordulás, illetve az egyéni dolgok szerepe, individualizáció, én megérdemlem, én nekem szabad, úgy, ahogy én akarom. Tehát elfordulnak ilyen szempont a hagyományos dolgoktól is. A munkámnak a legfontosabb alap általános megállapítása, hogy ezt még kiegészíti egy harmadik tényező, ez pedig a vándorlásoknak a szerepe. Egyrészt a Magyarországról történő elvándorlás, ami most a hallgatók kedvéért azért nem beszélünk feltétlenül milliós nagyságról, de azért egy jelentős nagyságról van szó, és amit pedig külön figyelembe, mindenkinek figyelmébe szeretnék hozni, az pedig a belső vándorlás, belső migráció. Hogy jobban megértsék ezt az egészet, ehhez először is egy fogalmat kellene elmondanom. Ezt a vallás szociológia úgynevezett plauzibilitási struktúrának hív. Mi is ez tulajdonképpen? Azt gondolom, hogy a vallásos ember számára teljesen természetes az, hogy hol éli meg a vallásosságát. Természetesen fontos a templom, de nagyon fontos a megerősítés, a közösségi bázis. Gyakorlatilag azok az emberek, akikkel együtt járok, mondjuk katolikus esetében ugye együtt járok első áldozásra, arra a felkészítésre, ahol ott részt vesznek a gyerekek, később a bérmálás szentségében, ahogy részesülnek, vagy ahogy későbbiekben hittanra járnak, és gyakorlatilag fiatalok, akik misék után beszélgetnek, vagy akár papnak, vagy a hirdetőnek közösen teszik fel a kérdéseiket az élet nagy dolgaival kapcsolatban, és közösen kapnak megerősítést. Vagy felnőttként pedig, ugye, ahogy összejönnek az emberek misék után, átbeszélnek dolgokat, közösen járnak hittanra, közös programjaik vannak, tehát gyakorlatilag az a közös, az a vallásos közösség, ahol megéli a hitet, ahol gyakorlatilag számára hihetővé válik, plauzibilissé válik a hit. Most ez nagyon-nagyon fontos dolog, amit azt gondolom, hogy ezt kevésbé vizsgáltuk, kevésbé figyeltük. Nagyon fontosnak tartom ezt, mert hogy ezt a struktúrát alapvetően a migráció az sérti. A migráció ez ellen tesz. Na most beszéljünk akkor ennek több oldaláról. Egyrészt, hogyha a fiatal szerencsét próbálni elmegy külföldre, ez egy teljes evidencia, akkor ővele már nem számolhatunk. Kint is dolgozik, hajt, és igazából már nem feltétlenül éli meg a vallásosságát. Még akkor is, hogyha nagyon sok esetben cirkuláris migrációról beszélünk, tehát sok esetben visszajönnek, vagy akár néhány évet itt tölt, és újra kimegy külföldre, ez is egy dolog. De nézzük meg a belső migrációt, mit is okoznak ezek a folyamatok. Egyáltalán felnyissam a hallgatóknak a figyelmét, vagy szemét ezen kérdésre, egy közös gondolkodásra hívom önöket. Gondolják el, tisztelt hallgatók, hogy van egy hipotézis. A hipotézis úgy szól, hogy a jólét mértékének a növekedésével a vallásosság egyre inkább csökken. Tegyük fel a kérdést, hogy így van ez Magyarországon is? És a válasz az, hogy nem. Vegyük ki most Budapestet a képből, majd Budapestről külön beszélek, de gondoljunk arra, hogy melyek a legvallásosabb régiói Magyarországnak. Erre az a válasz, hogy Dunántúl, és azon belül is Nyugat-Dunántúl elsősorban, ami egyébként a legjobb helyzetű térségeink Magyarországnak. Ezzel szemben viszont nézzük meg, hogy melyek a legfejletlenebb, legkedvezőtlebb helyzetű térségek. Nyilván itt egyrészt Nógrád megye, de alapvetően a Hajdú-Bihar, Békés megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Borsod megye. Itt is jelentős különbségek vannak, természetesen erről is beszéltünk, de általánosságban, ha a nagy összevetést tesszük, akkor egy kedvezőtlenebb jövedelmi helyzet mellett nem egy magasabb vallásosságot látunk, hanem a felé alacsonyabbat. Na akkor felmerül a kérdés, hogy ez miért van. A hallgatók döntő többsége valószínűleg katolikus, hát valószínűleg azt mondja, hogy hát biztos a protestánsok könnyebben elfordulnak a hitüktől, hál' Istennek katolikus testvéreink viszont nem. Na nem ilyen egyszerű a dolog. És itt jön be az egésznek a kérdésbe a vándorlás kérdése. Nézzük is meg akkor, hogy hogyan is zajlanak a legfontosabb vándorlási folyamatok. Ugye már a rendszerváltás időszakától kezdve a legjelentősebb vándorlás alapvetően Kelet-Magyarországról Budapestre, illetve Nyugat-Dunántúlra történt. Emellett ugyanebben az időszakban viszont, és ezzel alapvetően tehát egy fejletlenebb térségben viszonylag alacsonyabb iskolázottságú, alacsonyabb jövedelmi helyzetű emberek vándorolnak el Nyugat-Magyarországra vagy a főváros környékére. Ha megnézzük, hogy a főváros környékén és a városokból is történik egy mozgás. Ezt ugye szuburbanizációnak hívjuk, amikor a magasabb, kvalifikáltabb rétegek, jobb anyagi helyzetben levő rétegek alapvetően a városból, szmogos, zajos városból költöznek ki, és érik el a jobb életfeltételeket a városok peremén. Ezek voltak egyébként a legkedvezőbb települések, ahol odavándorlás is, és természetesen szaporodás is jellemző volt. Tehát ezek nagyon kedvező helyzetű települések. Eger környékén is van ilyen, de a legtöbb az Budapest agglomerációja, akár Nagykovács, akár Győr környékén. Milyen további dolgok vannak? Ugye a ipari tengely leépülése következtében Miskolc és környékéről, Ósz környékéről rengetegen költöztek el Budapest környékére, vagy akár Nyugat-Dunántúlra. Azt mondhatnánk, hogy hát ez csak gazdasági okok, és csak is kizárólag vidékről városba történnek, vagy városias térségekbe. De nem, ha a közelmúlt időszakára gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen mozgás történt a COVID következtében is. Amikor városokból a lezárások következtében nagyon nagy tömegek hagyták el a városokat, és költöztek vidékre. Ennek a legnagyobb nyertese Balaton környéke, illetve a Velencei tó környéke lett. Azt gondolhatjuk, hogy ilyen dolgot azért kevésbé, hiszen ezek mind olyan általános gazdasági folyamatok következtében történnek, amiket kevésbé tudunk befolyásolni. És itt kell felhívni a figyelmet, hogy de például a magyar jövő, vagy akár a vidéki jövő szempontjából nagyon fontosak ugye a csok, vidéki csok. És ennek következtében városokból költöznek ki nagy tömegben vidékre, ami a vidék fennmaradása szempontjából nagyon fontos. De valahonnan ők akkor elmennek, valahonnan ők hiányoznak. Milyen dolgok lesznek még a következőkben? Hát ugye beszélhetünk ugye a 100 gyár tervről, beszélhetünk a nagy beruházásokról, BYD, BMW beruházás, stb. Itt most nem reklámozni a kromacégeket, csak jelezni, hogy ez a nagy beruházások következtében mindenképpen várhatók mozgások. Na, ha pedig erről beszélünk, egyébként ilyen szintű mozgások voltak akár schengeni változással is, hiszen akár Rajka és környéke Pozsonynak lett a agglomerációnak a része, és ott rengetegen költöztek ki, és innen mind a nemzetiségi, mind pedig a vallási viszonyok is megváltoztak, és ilyen jellegű változások várhatók Magyarország-Romániai közös határán, ahol valószínűleg Aradról, Temesváron, Nagyváradról fognak átköltözni nem feltétlenül magyar ajkú, és nem feltétlenül katolikus, vagy akár protestáns emberek, hanem valószínűleg ortodox népességnek a áramlása következik. Na most mindez miért fontos, és miért hoztam ezt a hosszú példát? Azért, mert ez a migráció mindenképpen módosítja, változtatja, és a vallásosság számára mindenképpen egy kedvezőtlen tény, kedvezőtlen helyzet. Tehát a kibocsátó területekről is sérülnek, elmegy onnan valaki, kikerül valaki abból a vallásos közösségből. Lehet, hogy vele mentem el barábban templomba, hittanra, de már hiányzik, de már nem szól, hogy gyerekomán menjünk, vagy bármi ilyen jellegű, eleve a kibocsátásnak a sérülése teljesen egyértelmű, és nyilván, ha már csak öregek maradnak, ha már kihal a közösség, az egy még egy hatalmas nagy problémát okoz. De nem beszélhetünk viszont feltétlenül kedvező helyzetről a fogadó területek esetében is. Mert hogy ha valaki mondjuk Kelet-Magyarországról elköltözik, és ez eleve objektíven nagyon nagy eséllyel valamelyik protestáns egyháznak lehet a tagja, természetesen persze ez az egyházmegyében a katolikusokra is érvényes, nem feltétlenül biztos, hogy megtalálja meg a közösségét, hiszen bekerül egy teljesen más közegbe, nem feltétlenül találja meg a maga vallásos közösségét, maga templomi közösségét. Egyrészt lehet, hogy ideje se lesz hiszen hajtja a munkát, a családjáért, a jövőjéért, de egyszerűen kikerül abból a hagyományos körből, amelybe korábban tartozott, tartozhatott. Tehát mindenképpen azt arról kell beszélni, hogy a vallásosság ilyen szempontból, vallásosság szempontjából ez a vallási közösségeknek megtartása, fenntartása, erősítése kulcsfolyamat. Ugye visszatérve akkor, tehát, hogy akkor miért beszéltünk arról, hogy viszonylag jobb állapotban van Dunántúl vallási szempontból? Hát ez a helyzet, ez a struktúra kevésbé sérül, kevésbé látunk problémákat a struktúrának a sérülése miatt. Hiszen oda költöznek az emberek, a már meglevő struktúra az kevésbé sérült. Nagyon sok esetben így Győr környékén nagy tömegben tűnnek fel reformátusok, vagy Budapest környékén olyan helyeken, ahol eddig katolikus többség, katolikus tömb volt, de nem feltétlenül biztos az, hogy ők megtalálják a csoportjukat, a terüket. Ilyen szempontból nem biztos, hogy az ő odaérkezésük az feltétlenül az adott felekezet számára pozitív lesz. Éppen ez például a budapesti helyzet. A Budapestnek akár összvallásosság szempontjából, akár fiatalok szempontjából sokkal jobb helyzetben kellene lenni az idevándorlások következtében, viszont azzal, hogy megszakadt az a korábbi plauzibilitási struktúra, az a vallásos közeg megszakadt, és ahova juttak, ott nem találták meg ezt, ez gyakorlatilag egy nagyon komoly problémát okoz. Tehát a könyvemben egy általános szempont és egy általános javaslat az, hogy ahhoz, hogy a fiatalokat meg lehessen nyerni, a fiatalok vallásosságát erősíteni lehessen, ahhoz mindenütt általánosan ezeket a vallási közösségeket kellene megerősíteni. Mire is gondolok konkrétan? Hely, közösségi terek kellenek, ahol találkoznak, és van fiatalokra, tehát nyilván ha legyenek akár sportpálya, akár játék, bármi, és legyen arra lehetőség, hogy egy közös játék mellett valamilyen vallásos élmény, vallásos beszélgetésben vesznek részt, és ezt nem egyszer-egyszer az évben, hanem egy rendszeres, folyamatos élményre van szükség. Nagyon fontos, hogy ez egyrészt nem kifejezetten csak a papoktól várható. Nem feltétlenül plébánostól, és nem feltétlenül lelkészektől. Mert természetesen fontos, hiszen az adott közösségnek ők a vezetői, fontos, hogy pozitívan álljanak ehhez a kérdéshez. De ez a feladat nem csupán az ő feladatuk, hanem hittanároknak, illetve sok esetben önkénteseknek, civileknek, sok esetben animátoroknak is a feladata. De nagyon fontos, hogy erre legyen lehetőség, és amire én szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez olyan jelleg és olyan szintű probléma, amely véleményem szerint már állami támogatást igénylő terület lenne, lehetne. Miért szeretném ezen belül itt a fiatalokra kihegyezni a dolgot? Hiszen mondhatnák azt a hallgatók, hogy hát a vallási közösségek tekintetében a 80 évesre is ugyanúgy szükség van. Ez teljesen igaz, viszont én nagyon kihegyezem, hogy a fiatalok, a gyerekek esetében ennek ma sokkal nagyobb jelentősége van. Hogy miért mondom ezt? A szakirodalomban két irányzatot látunk. Az egyik irányzat arról beszél, hogy döntően az embereknek a döntő része, a vallásos embereknek a döntő része valamikor megszerzi a hitét, valahogy a hitére rátalál elsősorban a családi vallásos szocializációban, és ahogy ide eljut, onnantól kezdve ez egész életét végigkíséri. Tehát gyakorlatilag lineárisan. Van olyan gondolat is, és most saját tapasztalatomban elsőben ezt támogatom, hogy a hit az élet folyamán nem lineáris. Valahova a gyermeki hittel eljut valaki, általános iskolai, középiskolai közösség erre sok esetben, ha jó, akkor ráerősít, és aztán a már egy lanyhuló hitről beszélünk egyetemi időszakban nagyon sok esetben, de egy újabb csúcspont lehet, és egy újabb fontos mérföldkő lehet, amikor a fiatal felnőttből szülő lesz. Mert abban a pillanatban, hogy valaki szülő lesz, lehet, hogy addig nem gyakorolta, nem olvasott Bibliát, nem járt vallásos közösségbe, de abban a pillanatban, hogy valaki szülő lesz, újra előveszi a gyermeki hitét. Ami lehet, hogy a nagymamája hite volt, lehet, hogy a rokonai hite volt, és tőlük kapott vallásos szocializációt, de ez egy olyan fogódzó pont, ami nagyon-nagyon lényeges az ő életébe. Mert minek kereszteljem a gyereket? Ha megkereszteltem, milyen egyházi óvodát keresek, találok-e egyházi óvodát, találok-e hittanórát számára, következik el, ha egy egyháziskolát találtam, akkor nagyon sok esetben a nem hitben élő szülő is elmegy vele misére. Nekem erre ismerősen keresztül tapasztalatom volt, hogy valóban olyan családok, ahol ez nem volt korábban jellemző, de a gyermek egyháziskolába járt, onnantól kezdve a szülő is elment vele a misére, és amikor erről kérdeztem, hogy ezt te hogy éled meg, annyi volt a válasz, és szerintem ez egy nagyon pozitív válasz, hogy és ez nekem is jó. Na most ezért mondom, hogy ha és amennyiben a gyerekek megkapnák azt a vallási közösséget, közösségi élményt, az az ő szüleiket is még megfoghatóvá teszi az egyházak számára. Sajnálatos módon azok a korosztályok, ahol ilyen jellegű vallás és közösségi élmény nem volt, ott már sajnos róluk, hát nem is lemondani, mert senkiről nem lehet lemondani, de ő esetükben ilyen mély elvárást már nem tehetünk. Tehát még egyszer, és ezt a részt összegezve, én azt gondolom, hogy a vallási közösségek erősítése, elsősorban fiatalokra alapozva, nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a vándorlások következtében kialakult problémát, közösségek sérülését valahogy ellensúlyozni lehessen, és ez egész országban nagyon fontos, nem pusztán a kibocsátó településeken, hanem akár a fogadó települések vonatkozásában.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban dr. Tóth Gézát, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadóját, a Miskolci Egyetem professzorát hallották. A szerző legújabb könyve, mely a Fiatalok a történelmi keresztény egyházakban címet viseli, szabadon letölthető a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról.
Boszkó nekünk gyermekeidnek, az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessen. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit tart Istenról, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Hajdó Mária vagyok, mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztóvai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándokútról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztóvába a szüzany előtt, és őt kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
Negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról Csesztohováig.
Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni Csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És azt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. De engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szüzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária utat széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal. Minden évben megyünk. Ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe. Csíksom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatom, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándok utat mindenkinek tudom ajánlani. Csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándokút. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 000 kilométerre tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokútjaihoz?
Családom, azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntönyve zarándokúta.
Én szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Ulla Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. Végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, inkább úgy átalakított ez az arándok út, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már a nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála Jóistennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándok úton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokba vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok!
Köszönöm szépen. Akkor van egy túra csapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, Nagy Erdő, Haláp, a Gúti Erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20 a csapatban.
De a mag az általában ez a
hizet. Igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafűzés szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt. Hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is. De hát még az éneklés, annak aztán még inkább. Ott is vagy 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. A világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokban, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát előbb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikereteztünk Nyíradonyba, abba kellett, hogy adjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a sekrestjébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyíradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például a utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, és csak, hogy ezek mind feltöltik, és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egészet.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az egész.
Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek van fedél a feje fölött,
van,
családja
van. Amit kellett, azt mindig megadta a Jóisten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Az pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a Jóisten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek 1/3 akácerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek. Nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat ajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én azt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad. Mert úgy csinálom, hogy maradjunk, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan, semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásba nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség. Mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog. Én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát. Úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírém, irataim közt, mert van bőven, valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem, leírtam.
Annyira megfogta önt ez.
Igen, igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig, ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalunk a falunkra, hogy messziről lássák az emberek, hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanyja meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk, úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebben szívből gratulálok
ennek. Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első gépet, mikor kitettem, jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel, úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Három falán, az utca felül. A utca felül kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a ház végi teljesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztolvai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujában látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokutakon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át, tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter színkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni, másnap meg lefele. Szóval láttam sokféle ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, ha hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az kétnapos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még hát többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
Az szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogyha vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetesen hitünkről, meg a Jóistenről, meg a szűzanyáról. Nyírmiárdén keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődőek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, egy szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Minden áll ideadta, de mondom, nehéz lesz át, és nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debreceni Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből idő Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák közé, és mentem velük. Ugyanis 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen.
Meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm, őkértek is imádkozom minden nap, magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokám katonának tanul a debreceni katafrikári szakközépiskolába, a fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes, ezért is, meg amúgy is. Mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel, zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett. Műsorunk a 2025. január 6-ai adásunk ismétlése volt.
Thank you.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!